A hétvégén napos, kellemes idő lesz.
Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Ma van a Föld napja. Vendégünk a stúdióban Sós Endre, a Fővárosi Állat és Növénykert igazgatója. Hétfőn kezdődik és egy hétig tart a Magyar Film napjához kapcsolódó programsorozat országszerte. És Hamlet naplója, Gábor Miklós színművész feljegyzései könyvben. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, amelyet ma Kádár Dóra szerkesztett. Ma van tehát a Föld napja, a Fővárosi Állat és Növénykert pedig idén 160 éves. Vendégünk Sós Endre főigazgató, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
A Fővárosi Állatkert egyike a világ legrégebbi állatkertjeinek. Az intézményt 1864-ben alapították, aztán két év múlva 66-ban nyitotta meg a kapuit először a nagy közönség előtt. Nem sokkal maradtunk el a világ első állatkertjeitől ezzel a nyitással?
Hát abszolút nem sokkal. Ugye mi ezt az 1866-os dátumot tartjuk az alapításnak, olyan szempontból ezért leszünk most 160 évesek, és a világ 30. állatkertjeként van nyilván tartva a budapesti állatkert, ami hát egyben óriási felelősség is, hogy ezt a épületállományt fenntartani, és igazából a hagyományokhoz hűen működni, de mellette egy modern állatkert vagyunk, annak ellenére, hogy 160 évesek. Ugye picit ellenmondásos a dolog, de nagyon sok mindenben modernek vagyunk, és nagyon sok mindenben ezeket a történelmi hagyományokat, ezeket lehet látni a budapesti állatkertben.
Annak idején Magyarországon több neves tudós és közéleti személyiség fogott össze, hogy létrejöhessen egy állatkert. Köztük Szántus János, ugye a világutazó, aki első igazgató is volt. Akkoriban már a megnyitáskor úgy olvastam, hogy 100-nál is több fajt mutattak be, és az egyedek száma pedig 300-600 között volt. Az sem kevés, de akkor még több faj hiányzott. Mennyivel gazdagodott azóta az állatkert?
Hát jelentősen gazdagodott, de ugye nem arról van szó, hogy gyűjtenénk, hogy minél több fél állatot tartsunk, hanem a lényeg, hogy jól tartsuk ezeket az állatokat, de valóban az állatok a számosságát tekintve, vagy leginkább a gyűjtemének, nem nagyon szeretem ezt a szót, mert ugye nem egy bélyeggyűjtemény, de mégis furán hangzik, de ugye így szokták a szakmai berkekben hívni. De a lényeg az az, hogy körülbelül 700 állatfaj 7000 egyedével van dolgunk a budapesti állatkertben, ami világviszonylatban is egy nagyon nagy kollekció. Körülbelül az első 10-ben mindenféle listák vannak, 6., 9., de az első 10-ben benne van. És ami érdekes, mert ugye nyilván a terület nem óriási, hogy ezek közül az állatok közül jelentős a száma mondjuk a gerincteleknek vagy a halaknak, ami azért is különleges, mert sokszor ezeket a kevésbé látványosan gondolt fajokat nem mutatják, de pedig nagyon látványosak és nagyon fontosak az ökoszisztéma szempontjából.
Ott a nyitásnál például nem volt még oroszlán, tigris, elefánt, orszarvú, víziló vagy zsiráf, azóta ezek már nem számítanak olyan ritkaságnak. Manapság mi a különleges állatfaj, ami nálunk van, de esetleg kevés helyen?
Hát például a rákosi vipera, amit bemutatunk, ami ugye egy hazai természetvédelmi program, és ugye a magyarországi rákosi vipera állomány, az, hogy ugye Erdélyben is újra felfedezték, az gyakorlatilag a világállomány ezeken a helyeken, és a Magyarországon már kb. 25 éve egy nagyon intenzív program zajlik arról, abból a szempontból is, hogy fogságban való szaporítás is van, és kiengedések, és a Budapest állatkertben is bemutatjuk a fajt. Nyilván az emberek többsége nem azért jön be, hogy feltétlenül a rákosi viperát lássa, de akik látják, más mérges kígyókkal együtt nagyon érdeklik, és nagyon fontos természetvédelmi szempontból ez az állat, de hogyha más fajokat szeretnék említeni, mondjuk ázsiai oroszlánok vannak, amelyek szintén a szabad természetben csak egy helyen, Indiában, a gírerdőben találhatóak, vagy tarvarjak, amelyeknek egy különleges kolóniája van a budapesti állatkertben, és kapcsolódunk a spanyol visszatelepítési programhoz. Vagy említhetném mondjuk a flamingo állományunkat, a pelikánjainkat, amelyek akár számosságukat tekintve, vagy a szaporodási sikereket tekintve Európában is nagyon jelentős állományoknak számítanak.
Várható-e, hogy új lakó költözik mostanában az állatkertbe, illetve milyen fejlesztéseket terveznek még mostanában, vagy a közeljövőben?
Hát a kérdés, hogy mennyi a műsoridő, mert ugye sok mindenről tudnánk beszélni. Persze, hát mindig ugye ez a tavaszi időszak, ez az egyik legizgalmasabb időszak, mert az állatoknak a szaporodási időszak, vagy sok fajnak a szaporodási időszakával egybeesik, ugye ilyenkor költenek a fajok, de például az említett tarvarjakat pont tegnap délután néztem, és már fészket raknak, a flamingók is hamarosan elkezdik majd az aktivitást, már például a párzásokat lehet látni a csapatban, úgyhogy egy csomó fióka fog kikelni, de nagyon nagy hát érdeklődéssel várunk, hogy mi történik majd a manuloknál, mert ott is ugye egy új nőstény érkezett tavaly évvégén, akár az elefántoknál is lehet, hogy majd valami történik. Ugye sokszor még csak kérdéseink vannak, de megvan a potenciál ezekben az állatokban, és ha az újdonságokat nézzük, akkor hát leginkább talán a biodomról érdemes majd beszélni, hogy ott gőzerővel dolgozunk a július 1-i részleges nyitásán az épületnek.
És ott mi várható majd? Mit látható?
Ott a városi oázis várható, ami ugye az épületnek számos része van, leginkább az úgynevezett ősvadon része és az akvárium része, és hát ugye itt ez a beruházás se sokáig áll, de most új lendületet kapott az elmúlt hónapokban, és az ősvadon részen ezt a városi oázis fogjuk kialakítani, ami elsősorban növényekről fog szólni, egy nagyvonalú olyan fedett park, amiben az emberek gyakorlatilag egész évben kiszámítható viszonyok között a növények között lehetnek, de lesznek azért állatok is.
És majd a születésnaphoz kapcsolódva nyilván augusztus 9-e körül is lesz mindenféle program, de még egy korábbi programsorról vagy programról beszélgessünk, hiszen a Föld napját most április 25-én szombaton ünneplik meg, és úgy hallom, hogy Samu az elefánt születésnapját is akkor tartják.
Igen, a Samu az elefántnak a szülinapja ugye a 24-én lenne, úgyhogy igazából azt gondoljuk, hogy ha már 25-e, akkor talán nem, vagy eltér és akkor így a hétvégére esik, talán többen tudnak ünnepelni, de maga ez a 25-i alkalom, a földnapja, az egy igazi nagy ilyen dzsembori szokott lenni az állatkertben, és tényleg mindenkinek javaslom, hogy jön el. Ugye ilyenkor abszolút nem csak az állatkert mutatkozik be, mi is bemutatkozunk sok ponton, például hogy a vadállatmentésünk, a Magyar Madármentők Alapítvány, tavaly évben például több mint 3000 mentett állatot láttunk el, és ugye ezt a tevékenységet bemutatjuk, de megjelenik más mentőhely is Székesfehérvár közelében a sóstói kollégák, de lesznek itt kézműves foglalkozások, vagy megjelenik az évemlős, a vadon leső program, a Molnár Görény, úgyhogy strandok lesznek, különböző ismeretterjesztő programokkal, játékokkal, és emellett, amit szintén nagyon javaslok megnézni, az ugye a beporzóna, a beporzó barát kert, ami egyébként a tavaly, vagy a múlt hétvégén került átadásra, de már tavaly óta dolgoznak a koncepción a kollégák. Ez igazából egy olyan szeglete az állatkertnek, ahol a beporzó rovaroknak a fontosságáról beszélünk, tehát arról, hogy hogyan alakíthatunk ki mi a saját kertünkben egy olyan helyet, ami ezeknek a rovaroknak kedvező.
Mert hogy apró rovarok, de mennyire fontosak az ökoszisztéma szempontjából. És hát lesznek kígyós békás kalandok, hüllőket, kétértőeket is meg lehet majd ismerni, illetve lesz nevelőszülők találkozója. Itt arról van szó, ugye, akik örökbe fogadnak állatokat, sokan vannak, azok találkoznak.
Igen, a nevelőszülők találkozója az nem a földnapja lesz, hanem az majd egy május 10-i esemény. Aha. Ugye ez évente kétszer szokott lenni, ugye ezt az alapítványunk, az Állatkerti Alapítvány szervezi, és ilyenkor valóban az szokott történni, hogy meghívjuk a nevelőszülőket egy szülői értekezletre, akik eljönnek és találkozhatnak mind az állatokkal, akiknek a nevelőszülői, és leginkább az ápolóikkal, és mint ahogy egy szülőire is, amikor elmegyünk, akkor kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik a gyerekünkkel. Itt is valami ilyesmi történik, amikor elmondják az ápolók, hogy mit lehet tudni a kis kedvencről, vagy egyáltalán milyen fontos ismereteket lehet megtudni ezekről az állatokról, és ez egy nagyon népszerű program szokott lenni.
És még annyiról szeretném kérdezni, hogy nem régen, március 27-i hír, hogy átvehette a Frimi Akab emlékérmet, elismerve az állatkert hosszú évtizedekre visszanyúló felelősségvállalását az értelmi fogyatékossággal élők támogatásában. Mit tettek értők, illetve hát ugye akadálymentessé is tették már jó ideje az állatkertet.
Az állatkertnek összességében rendkívül fontos, hogy egy közösségi térként is működik, nem csak állatoknak és növényeknek a bemutatóhelye vagy mentőhelye, és ugye az évfolyásszal együtt sérült gyermekek napját már hosszú idő óta megrendezzük, ez általában ugye szeptember elején szokott lenni, ilyenkor ugye ezek a gyermekek kísérőik ingyenes jöhetnek be a kertbe, ez egy hatalmas nagy országos program, és nagyon sok mindenkinek az egyetlen lehetőség, hogy eljusson, az egész országból jönnek ilyenkor hozzánk, és ugyanúgy színes programokat szervezünk ezen a hétvégén, de ezen kívül is egyébként nagyon sok társadalmi csoport számára próbáljuk az állatkertet elérhetőbbé tenni.
Ma van tehát a földnapja, és az idén 160 éves fővárosi állatkert szombaton 25-én várja sok-sok programmal a látogatókat. Sós Endre, az állatkert főigazgatója vendég, volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött.
Én is köszönöm.
Egy hétig tartó országos esemény sorozat ünnepli a Magyar Film Napját hétfőtől. A 125 éves magyar film tiszteletére elindított rendezvényen a vetítések mellett egyéb programok, filmtörténeti séták, fiatal alkotókat megszólító szakmai események is lesznek. Lopasz Brigitta Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet munkatársával beszélgetett.
Már január végén föl szoktuk kérni a televíziótársaságokat, a mozi hálózatokat, a streaming platformokat arra, hogy ezen a héten több magyar filmet tűzzenek műsorra, és ez hál' Istennek így is lesz, ez tehát a szokásos. Nagyjából az is szokásos, hogy ilyenkor kedvezményes áron lehet magyar filmekre bemenni egy nagy mozi hálózat vetítéseire, ez ráadásul egész hónapban tart, hiszen áprilisban keddenként vannak ezek a kedvezményes vetítések, és április 30-a, tehát konkrétan a Magyar Film napjától május 3-áig, ott 4 napon keresztül szintén ott intenzívebben lehet kedvezményes jegyárral magyar filmeket nézni a moziban is. Ami viszont újdonság, és szerintem ez egy nagy dolog az idei rendezvénysorozatban, hogy igyekeztünk egy picit ilyen fesztivállá tenni. Az egyik ilyen, hogy rendezünk nagyon érdekes úgynevezett pop-up vetítés. Nekem ez a kedvencem. Ami arról szól, hogy az adott filmet adekvát helyszínen fogjuk levetíteni. A Kincsen Parkban lesz majd látható, a Lovin, konkrétan a fogadóirodában fogjuk majd vetíteni a Sose halunk meg című filmet, és ott lesz Koltai Róbert is, a rendező, forgatókönyvíró főszereplő, vele is lehet majd találkozni, és természetesen, ha már ott vagyunk a Kincsen Parkban, akkor egyfajta lovas ügetős program is kapcsolódik majd ehhez. A másik ilyen filmünk, Ahogyan tudnék élni nélküled lesz, ami ugye az elmúlt évek és évtizedek legnagyobb mozis sikere, több mint 1 millió nézővel, egy balatoni hajón, hát hol máshol lehetne ez a vetítés, és ott lesz Törőcsik Franciska mellett több alkotója még a filmnek, velük is lehet majd találkozni.
Amit említett, a közönség találkozók, lesz-e még bárki azokon kívül, akiket ön említett?
Svenk című podcastnek lesz élő felvétele. Egyrészt Budapesten lehet majd találkozni ennek kapcsán, és a Napfényíze című film vetítése kapcsán Robert Lantossal és Szabó Istvánnal. Másrészt pedig vetítjük a Szemmelweis című filmet, és ott pedig a rendezővel, Koltai Lajossal, aki idén ünnepli 80. születésnapját, vidéken Székesfehérváron lesz, Szabó Simonnal lehet majd találkozni a Moszkva tér című idén 25 éves alkotásnak a vetítése kapcsán. Itt, ahol most beszélgetünk, a Róna utcai filmgyár területét lehet bejárni. Nekünk is vannak olyan helyszínek itt a Róna utcában, a különböző stúdiókban, vagy egykori stúdiókban, vagy szinkron stúdiókban, ahova így hétköznap nem tudunk bemenni. Ráadásul ennek több mint 100 éves története van. Lehet majd bebarangolni egy ilyen 80-90 perces túrán a Róna utcai filmgyárat.
Ne felejtsük el a fiatal generációt sem, ugye, hogy ők is valamilyen módon be tudnak kapcsolódni ebbe a programba.
Az egyik, hogy a momések, a tervező grafikusok megpróbálják újra tervezni a Tánc című 1901-ben bemutatott filmalkotásnak a plakátját. Hogyan nézhetett volna ki 1901-ben ez a plakát, és hogyan nézhetnek ki ma április 27-én lesz ebből egy kiállítás. Az SFE pedig szervez egy szakmai napot a 125 éves magyar film tiszteletére, és a hallgatók a Tánc című film és az abból fönnmaradt, vagy arról fönnmaradt információkra alapozva csinálnak a tánc kapcsán egy filmetűdöt, amit majd természetesen ezen a szakmai napon fogunk bemutatni.
Az elmúlt évek tapasztalatait nézik meg, vagy akár a számokat, hol helyezkednek el a magyar filmek, akár Magyarországon, akár külföldön, hiszen rengeteg külföldi film érkezik ide hozzánk.
Szerintem a magyar film az elmúlt években, az elmúlt időszakban tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy aranykorát éli. Az elmúlt hónapokban azt lehet látni, hogy folyamatosan magyar filmek vannak a top 10-ben. Másrészt pedig ugye itt volt a tavalyi év, amikor a Hogyan tudnék élni nélküled 4 évtizedes rekordot döntött meg. Itt volt a Hunyadi sorozat, ami a televízióban döntött meg évtizedes rekordot. A sikertitka pedig az szerintem nagyon egyszerű, hogy ezek a filmek, ezek jók, és a magyar közönséget érdeklik. Nem kell ennél több. Egy amerikai forgatókönyvírót hadd idézzek, aki szerint kétféle film létezik. Az egyik érdekli a közönséget, a másik meg nem.
López Brigitta interjúját hallottuk arról, hogy 27-én hétfőn kezdődik és egy hétig tart a magyar filmet ünneplő programsorozat országszerte.
Kalendárium.
33 kortárs képzőművészeti alkotással gazdagodik az Egri Dobó István Bár Múzeum gyűjteménye egy országos programban. A kezdeményezés a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményének országos szétosztásához kapcsolódik, amelynek célja az, hogy a művek ne maradjanak a raktárakban, hanem múzeumi környezetben láthassuk őket. Pilisi Csenge összefoglalója.
Novák Ném Lakás Zsófia igazgató azt mondja, a Magyar Nemzeti Bank 2020-ban indított kortárs gyűjteménye már a 1422 darabos kollekcióvá nőtte ki magát. A jegybank új vezetése példamutató döntést hozott, amikor a műveket múzeumi intézményekbe helyezi letétbe, köztük 22 vidéki intézménybe is.
Ez egy olyan jogi formula, amellyel a gyűjteményeinket úgy tudjuk gyarapítani, hogy jogilag az adott műalkotás vagy az adott műtárgy nem a mi tulajdonunk, a birtokunkba adják, de nem a mi tulajdonunk, tehát mi őrizzük, bemutathatjuk, tudományosan feldolgozhatjuk, kutathatjuk. Mindaz, ami egy műtárgy, egy ezekben az esetekben festmények, grafikák esetében egy kiállítás kapcsán a múzeum dolga lehet, azt teheti szakmailag ezekkel a gyűjteményi egységekkel, letéti naplót vezet róla, természetesen az állagának megőrzésért, megóvásáért mindent meg kell tennie, és ezért felel. A tervünk az az, hogy jövő tavasszal, a tavaszi fesztivál keretében már egy kiállításon, egy nagyobb átfogó kiállításon a saját gyűjtemény darabjainkkal kiegészítve mutatjuk majd be. És a Magyar Nemzeti Bank a Szépművészeti Múzeumot bízta meg azzal, hogy ezt az 1422 darabból álló kollekciót a vidéki 29 intézmény között szakmai szempontok alapján konszenzusosan szétossza. Így kaphattunk Maurer Dóra festményt. Például, ami nekünk nagyon nagy öröm volt, így nagyon szépen ki tudtuk egészíteni tulajdonképpen a századfordulótól a legújabb korig, tehát a jelenkorig tartó, hatalmas nagy időszakot átfogó jelenkori, de főleg absztraktokra koncentráló képzőművészeti gyűjteményt, és nyilván voltak már olyan alkotók, akik nálunk szerepeltek, most csak hogy egyet kiemeljek, Átóth Franyót, aki az gyűjteményünkben hangsúlyosan szerepel, viszont az életmű értelmezéséhez nagyon fontos darabot kaphat. Most ennek a számunkra letétbe adott kis kollekciónak a keretében.
Pilisi Csenge összefoglalóját hallottuk Egerből.
Thank you.
Gábor Miklós csaknem 300 alkalommal játszott a Hamlet szerepét 1962 és 67 között a Fővárosi Víg Színházban. A próba folyamat közben és az előadások után bensőséges hangvételű naplót vezetett, amelynek harmadik, javított és bővített kiadása a napokban jelent meg. A Hamlet naplója című könyvről Toldi Szabolcs beszélgetett a színművész lányával, Gábor Júliával.
Lenni, vagy nem lenni, az itt a kérdés.
Shakespeare Hamletjének ikonikus mondatait máig őrzi a rádióarchívum Gábor Miklós tolmácsolásában, míg a színész legenda gondolatait a címszerep kapcsán az a napló tárja elénk, melyet immár harmadik alkalommal adnak ki. Az édesapja, Gábor Miklós, a nagy közönségnek is szánta a feljegyzéseit, vagy később jött a gondolat?
Az apukám grafomán volt, és világéletében naplót írt. Természetesen először saját magának. Jóval később jött a gondolat, hogy ezekből a naplójegyzetekből azokat a részeket, amelyek színházra, szakmára vonatkoznak, azokat közzétegye. Valószínűleg ebben igen erősen benne volt a Hamlet, mint szerep, amivel nyilván nagyon sokat küszködött, amíg megszülte, és mivel éveken keresztül játszotta, mindig újabb és újabb gondolatok, újabb problémákkal találkozott, újabb feladatokkal találkozott, és miután olyan óriási sikere volt, tehát nyilvánvaló volt, hogy ez a közönséget is érdekelni fogja, úgyhogy ezért aztán ezek ilyen napló formában, könyvalakban jelentek meg. Tulajdonképpen egy alkotói folyamatot követhetünk végig, hogyha a három különböző kiadást megnézzük. Mert az apukám író volt, színész volt, sőt, bizonyos értelemben képzőművész is volt, és amikor a Hamletre készült, megpróbálta a Hamlet mozdulatokat saját maga számára rögzíteni, és úgy próbálkozott, meg Shakespeare portrékat rajzolt, és aztán amikor megjelent a 63-as könyv, akkor a saját példányában, ami megmaradt, elkezdett javítani. Tehát ahogy a színész az évek során alakult a szerep, úgy alakult a mondani valója is Hamletről.
A Maszk Országos Színész Egyesület és a Pocket Zsebkönyvek kiadásában jelent meg a Hamlet naplója című könyv, amelyről Toldi Szabolcs beszélgetett Gábor Júliával, Gábor Miklós színművész lányával. Végén zár az Evangélikus Országos Múzeum ideiglenes kiállítása, amelyet a nagy érdeklődés miatt már egyszer meghosszabbítottak. Egymás mellé kerültek tárgyegyüttesek, dokumentumok, amelyek kiegészítik egymást, vagy éppen hogy különleges a párosításuk. A tárlaton Veresemese gyöngyvér Harmati Bélát, a múzeum igazgatóját kérdezte.
Az evangélikus országos gyűjtemények, azaz levéltár, könyvtár és múzeum utóbbi 10 évben történt szerzeményezéseiből látható a múzeum időszaki kiállítóhelységében. Ez a 3 szó tulajdonképpen a provenienciára utal. Megkerült, tehát valamikor elveszett, ellopták, megtalált, tehát felfedezett valahol vidéken, tárgyakról van szó, vagy dokumentumokról, és a legvégén a megvásárolt pedig, ami tudatosan magánszemélytől vagy aukción került megvásárlásra. Olyan válogatás készült, hogy érdekes és ellentmondó tárgyak kerüljenek egymás mellé, hogy minél figyelemfelhívóbb legyen az érdeklődők számára.
Nem csak dokumentumok és könyvek vannak, de azért még egyre rögtön ráesett a tekintetem, amikor bejöttünk, Laukó Károly érettségi bizonyítványa Arany János aláírásával.
Azért is érdekes ez az irat, mert a szabadságharc leverése után nagyon sok értelmiségi vesztette el az állását, és nagyon sokan kényszerültek akár az oktatásba elmenni. Nagykőrösön a református gimnáziumban az oktatók 2/3 volt akadémikus, köztük ugye a legismertebb Arany János volt, aki kézjegyével látta el a későbbi kecskeméti evangélikus lelkésznek a bizonyítványát. Ez mint érdekesség van itt a 19. századból.
A Fővárosi Tália Színház tájékoztatója szerint eddigi legerősebb évadára készül. 9 bemutatóval és számtalan programmal várják a nézőket az új szezonban. Azt ígérik, hogy a színház megújuló iránya dinamikusabb és frissebb arculatot képvisel, mint vizuális megjelenésében, mint műsorpolitikájában. A 9 bemutatóból 6 ősbemutató lesz, amelyek közül 3 kifejezetten a Tália Színház számára készül. Évadot hirdetett a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar. A 2026-27-es szezonban 4 koncertből álló opera bérletet hirdetnek, felköszöntik Kovács János karmestert 75. születésnapján, és ismét Párbeszédet hívnak életre a klasszikus és a modern művek között. Megemlékeznek Kocsis Zoltán halálának 10. évfordulójáról, megünneplik a Magyar Klasszikus Zene napját, és számos jeles hazai és külföldi zenészt látnak vendégül. Műsorunk végén a Libretto holnapi adását ajánlom a figyelmükbe. A Magyar Nemzeti Galéria új Dolce Vita Itália élménye a magyar képzőművészetben című kiállításáról Bellák Gábor művészettörténész és Prágai Adrien kurátor mesél a stúdióban az M5 csatorna adásában 5:30-tól. Kedves hallgatóink, a Kalendárium végén köszönjük a figyelmüket. Hangmérnökünk Hajósi Bence volt ma, a szerkesztő pedig Kádár Dóra. Hamarosan a Jó Napot Magyarország adása következik. Nánás Janikót hallották.